kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Diákok is igényelhetik a kedvezményes lakáshitelt akár saját jövedelem nélkül is. Ez jelentős eltérés a korábbi támogatott hitelektől, írja a Bankmonitorra hivatkozva a hiradó.hu. Az Otthonstart program fix 3%-os lakáshitelének van egy váratlan sajátossága, mutat rá a Bankmonitor. A konstrukció esetében ugyanis nem feltétlenül szükséges, hogy maga az adós rendelkezzen jövedelemmel vagy munkaviszonnyal, ha az ügyletben szerepel egy megfelelő adóstárs. Ez jelentős eltérés a korábbi támogatott hitelektől. Például a CSOK Plusz vagy a piaci lakáshitelek esetében ugyanis az adósnak mindenképp kell rendelkezni legalább minimálbérnek megfelelő igazolt jövedelemmel, még akkor is, ha adóstársat von be a hitelbe. A Bankmonitor felhívja a figyelmet arra is, hogy jövedelem nélkül is teljesíthető a társadalombiztosítási jogviszonyra vonatkozó feltétel, ha az igénylő magyar középiskolában, felsőoktatási intézményben vagy szakképző iskolában nappali tagozaton tanul. Egyszerűsödnek a nyugdíj melletti továbbfoglalkoztatás szabályai az egészségügyi és az egészségügyben dolgozóknál, jelentette be a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára. Takács Péter közölte, a csütörtökön megjelent kormányrendelet értelmében mentesülnek a nyugdíj és a nyugdíjszerű ellátások szüneteltetése alól az ágazatban továbbfoglalkoztatottak. Így az egészségügyi dolgozókra ugyanazok a szabályok fognak vonatkozni, mint a pedagógusokra és a gondoskodás politikában dolgozókra. A kérvényezés menete egyszerűsödik. A szakdolgozók esetében munkáltatói, az orvosoknál belügyminisztériumi döntés lesz. A folyamat ezután automatikus. Kínai cég szerzett többségi tulajdonrészt a MediaMarktban. A kínai JD.com nevű cég többségi tulajdonrészt vásárolt a Magyarországon is, számos áruházat működtető, elsősorban elektronikai termékek forgalmazásával foglalkozó MediaMarktban. A bolthálózat magyarországi igazgatója szerint ez egy stratégiai együttműködés, amely nem veszélyezteti a vállalat függetlenségét, hanem felgyorsítja az áruházlánc már korábban kijelölt stratégiáját. A múlt héten emelkedett a koronavírus örökítő anyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Emelkedést tapasztaltak Békéscsabán, Győröt, Kecskeméten, Szekszárdon, Szolnokon és Veszprémben, még 16 ellátási területre stagnálás volt jellemző. Csökkenést sehol sem mértek. Újabb hatékony segítség érkezik a szőlőültetvények megóvása érdekében. A modern technológiát is bevetik a szőlőkabóca elleni védekezésben, mondta Nagy István agrárminiszter Facebook oldalán. A tárcavezető közölte, csütörtöktől nem csak a szakemberek keresik a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó kártevőket, az ültetvényeket drónokkal is átvizsgálják. A lakosság országszerte még akár hetekig is találkozhat a fertőzött tőkéket kereső drónokkal. Ezáltal a hatóság célirányosan ellenőrizheti a betegséggel potenciálisan érintett ültetvényeket, számottevően felgyorsítva az azonosítást. A Velencei tó vízszintje minden eddiginél alacsonyabbra süllyedt. A környék lakói és a természetvédők egyaránt aggódnak a tó jövője miatt. A tavalyi csapadék szegény időszak és az emelkedő hőmérséklet jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a tó vízszintje az elmúlt évtizedek legalacsonyabb szintjére esett vissza. A természetvédők szerint ez a folyamat nem csak a helyi élővilágra, hanem a tó környéki turizmusra és a helyi közösségekre is hosszú távú hatással lehet. A Velencei tó vízszintje Agárnál 67 cm volt, ami 45 cm-rel múlja alul az egy évvel ezelőtti értéket. Híreink végén az időjárásról. A keleti tájakon kialakuló rétegfelhőzet egyes részeken akár tartósan meg is maradhat, míg másutt általában napos idő várható gomoly és fágyol felhőkkel. Kisebb eső az észak-keleti tájakon továbbra sem kizárt. A nyugati szél napközben nagy területen megélénkül, a magasabban fekvő részeken akár erős széllökések is előfordulhatnak. Kora délutánra többnyire 16 és 21 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten akadnak majd ennél pár fokkal hűvösebb területek is.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. Egy jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük asztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. A sütőtök túl azon, hogy finom, egészséges is. Szeptembertől januárig tart a sütőtök szezonja, nevével ellentétben azonban nem csak sütni lehet, finom desszerteket, leveseket, köreteket is készíthetünk ebből a vitaminokban gazdag és olcsó zöldségből. A sütőtök őshazájaként egyes források Észak-Amerikát, mások Közép- és Dél-Amerika trópusi vidékét említik. Kedvező élettani hatásai ugyanis már régóta ismertek, a szeplő és egyéb bőrhibák kezelésétől kezdve egészen a kígyómarási kúráltak vele különböző betegségeket. Európába a spanyol hódítók hozták, hazánkban is nagyon régen termelik táplálkozás élettani értékei miatt. A második világháborút követő szűkös esztendőkben szinte néptápláléknak számított. A húsa, mint azt sárga színe is mutatja, igen gazdag karotinoidokban, C és B vitaminokban. A sütőtök a kabakosok vagy tökfélék családjába tartozik, rokonai a főzőtök, laskatök, cukkini, patiszon, görögdínye és az uborka is. Így nem meglepő, hogy 90% a víz, húsán és magján kívül virága is ehető, ami sülve különleges csemegének számít. Termesztési helye szerint legismertebb hazai változatai a nagydabosi, a kis zombori és az óvári sütőtök. A sütőtök kálcium, cink, mangán, réz, vas, foszfor, C-vitamin, karotin, biotin, niacin, pantoténsav, A, B1, B2 és B6 vitaminok, valamint folsav tartalmának köszönhetően egészségmegőrző, gyógyító hatással bír. Gyulladásos betegségek, megfázásos, meghüléses problémák, de tüdőgyulladás és egyéb tüdőkárosodások kezelésekor se feledkezzünk meg róla. Enyhíti az allergikus köhögést, tüsszögést, csökkenti az asztmarohamokat. Fogyasztása szebbé teszi bőrünket, a népi gyógyászatban hashajtóként és béltisztítóként használták. Jótékony hatással van az emésztési problémákra is, serkenti a máj működését, segít a szív- és koszorúér problémák megelőzésében, fogyasztásával csökkenthető a prostatabajok és a szürkületi vakság kialakulásának kockázata. Azonban nem csak a sütőtök veszi elejét a megbetegedéseknek, vétek lenne kidobni magját, hiszen a tök mag is gyógyító hatással bír. Vértisztító hatása miatt a köszvény kitűnő ellenszere, eszenciális olaja serkenti az A-vitamin felszívódását. A legtöbben azt szoktuk meg, hogy megszórjuk cukorral és alacsony lángon addig sütjük, amíg a húsa megpuhol, a felülete karamellizálódik. Pedig a tök természetes édessége sokkal jobban megy a zöld fűszerekhez, olajokhoz, mint a cukorhoz. Süje Károlyné Klárikát hallják.
Én 2009. november 13-án péntek estére meghívtam a volt kollégáimat, mert 2006-tól már nyugdíjas vagyok, egy tök jó estére. A menüsort tökös ételekből állítottam össze, amit étlap formájába rajzosan a vendégeim elé tettem. Persze a meghívó is sütőtököket ábrázolt egy kicsit hangulatos szöveggel, tehát a tök jó este menüsora így szól, és akkor majd sorra veszem a recepteket is. Köszöntő ital ágyas boros pálinka volt, pikáns tökmagos pogácsával. Hát miért boros pálinka? Hát én Boros Klára vagyok. Tehát ezért idézőjelben volt a boros benne, és ezt szóakálóból édesapámtól kaptam ezt a pálinkát, aki szintén boros, ugye. Előétel pedig, hát pulykakakas here, amit tökének is mondanak fejöratiban, pörkölt volt tökös tócsnival és tök salátával, ami nem éppen tökből, hanem az egyik fajtájából, cukkiniből készült, a tzatziki nyomán körülbelül. A leves, tejszínes sütőtök krémleves, kakas mellel dúsítva. A főfogás pedig pácolt sült oldalas sütőtökkel és sütőtökös burgonyapürével. A desszert pedig sütőtökös piskótatekercs és tökös mákos rétes volt. A vendégeim érkezésekor már jó hangulat keletkezett, ahogy sorra vették elő az ajándékokat, mondanom sem kell, hogy mindenkitől tököt kaptam. És az egyszerű férfi kollégámtól saját termelésű egy hatalmas gugonülő nagy töknek a felét hozta el. Az egyik pártól pedig díszkakast is kaptam, ami másnap reggel peszkesen sétált a kertbe, kiröpült a tyúkolból, aztán szomszédnál landolt, úgyhogy hamarosan le kellett vágni, mert állandóan csavargott. A tök jó hangulat garantált volt, a felszolgált ágyas pálinka is besegített. Tehát a pálinkába én raktam a szalgyümölcsöket, már jó néhány hónappal azelőtt, egy kis mézet is, és ezt szolgáltam fel. A pikáns, tök magos pogácsa, pedig a hozzávalókat mondanám el, egy negyed kiló BL55-ös liszt, egy negyed kiló kukoricaliszt, 25 deka margarin, egy csomag sütőpor, kés kávéskanál só, 20 deka pirított héj nélküli tök mag összeaprítva, 5 deka szezámmag, 5 deka lemmag, egy kávéskanál fehérbors, 1 deci étolaj és 1 deci fehérbor. Az elkészítése pedig, a margarint elmozsoljuk a liszttel, hozzáadjuk a magvakat, a sütőport, a sót, borsot, olajat és a bort, összegyúrjuk, ez elég nehezen áll össze, de ha puha margarint használunk, akkor kellemesebb, gyorsabban össze tudjuk gyúrni, és legalább egy óra hosszára a hűtőszekrénybe pihentetjük. Majd 1 cm vastagra nyújtjuk, és apró pogácsa szaggatóval kiszaggatjuk, és hát mint majdnem minden sütemény, sütőpapírral bélelt tepsibe rakjuk, és 200 fokon megsütjük. Ez sokáig el is áll ez a pogácsa, és nagyon kellemes volt a tökmag ízétől, meg ha megpirítjuk ezt a tökmagot, akkor még inkább. A pikánságát pedig a bor és a bors adta meg még pluszba. Előételként ez pulykakakas here pörkölt volt. Az étrendünkben ez igen ritkán fordul elő. Az ínyence készítik leggyakrabban, egyrészt azért, mert elég magas az ára ennek, de elég ritka a hozzáférési lehetőség is, mert bizonyos szakboltokba lehet esetleg kapni, hát nem bemegyek egy hentes üzletbe, nem biztos, hogy találok. Hát ehhez egy negyed kiló pulykahere, 15 deka zsír, egy nagy fej vörös hagyma volt, 2 kávéskanál piros paprika, só, bors. Ezt a pulykaherét meg kell abálni, forró vízbe ledobjuk, és leszedjük róla a külső hártyáját. A hagymát úgy készítjük elő, mint a pörköltet készítenénk, finomra aprítjuk, a zsírba megpároljuk, kevés vizet teszünk alá, még azzal főzünk egy keveset, hogy minél hamarabb szétfőjön a hagyma, és akkor tesszük hozzá az őrölt paprikát, a borsot, és óvatosan beleforgatjuk az előkészített pulykaherét, összerottyantjuk, és már tálalhatjuk is. Az íze a velőjéhez hasonló, nagyon kellemes íze van egyébként. A tökös, vagy cukkinis tócsni, ehhez a hozzávalók, 2 közepes burgonya, a sárga a legjobb, mert az nem barnul meg, egy kisebb cukkini vagy tök, 2 darab tojás, egy púpos kanál étkezési keményítő, 2-3 kanál liszt, só, bors és olajasütéshez. Tehát a burgonyát, a cukkinit meghámozzuk, lereszeljük a sajtreszelőn, egy tálba belerakjuk, beleütjük a tojásokat, sózzuk, borsozzuk, a lisztet és a keményítőt is belekavarjuk. A forró olajba pedig evőkanállal rakjuk a masszát, és elsimítjuk ilyen tenyérnyire, mindkét oldalát pirosra megsütjük, és papírtörlőre szedjük. Hát ezt készítettem el legkésőbb, mert minden mást elő lehetett készíteni, de hogy ez frissen legyen, mert ha ez sokáig áll, akkor egy kicsit megereszkedik, nem olyan a élvezeti oldala már, mint az előtt volt. A tök saláta, vagy cukkini saláta, tzatziki, ez egy közepes nagyságú gyenge cukkini, héjával együtt, ezt már almareszelőre szeljük le, kissébe sózzuk az öntetet, amit elkészítünk, tejfölbe elkeverjük a fehérborsot, kevés sót, 2-3 gerezd zúzott fokhagymát, a cukkinit, ahogy besóztuk, kicsit kinyomkodjuk, összekeverjük az öntettel, és a tetejét koktélparadicsommal, metélő petrezselyemmel, vagy snitlinggel díszíthetjük. Nagy sikere volt ennek, elmondanám, mert volt, aki még soha életében nem evett ilyet. Hát én se sűrűn, azt is elmondanám, azóta sem csináltam ilyet.
olyan sokszor mondtam, hogy végleg elmegyek. Már olyan sokszor megírtam a búcsú levelet, de meggondoltam magamat, ha újra láttalak. Megszédített egy szép szavad, és minden így maradt. Az életem, az életed, te írod a szabályt, s én megbocsájtom te neked, ha volt is, ami fájt. Mint sötét ében gyertyaláng, úgy vagyok veled én. De vigyázz, hogyha elutasz, nem lesz már több fény. Más a kezdet kezdetén. Miért van, ha sok változás, ó, bár csak érteném. Miért van az, hogy idejössz, hogy aztán elmenjél. Miért van az, hogy gyűlöz, ha tegnap szerettél. Miért van az, hogy minden más, ha nem vagyok veled. És amilyennek akarlak, olyannak képzellek. De álmaimból felriaszt, ha hallom hangodat. S a karácsonyfa díszeket elsöpri egy szavad.
A tejszínes sütőtök leves kakas mellel dúsítva, ehhez a hozzávalók egy fél kiló kakas vagy gyércemell, tehát csirkemell, a hangzás kedvéért került így megnevezésre, egy kiló sütőtök, egy fél liter főző tejszín, két csapott tevőkanál étkezési keményítő, só, fehér bors és kakukkfű a fűszerezése. Elkészítésre a kakas mellett apró kockára, körülbelül 1 centisekre vágjuk, 2 liter vízbe feltesszük főni, főzés közben a habját leszedjük, mert ez gyorsan föladja. a sütőtököt meghámozzuk, magházát kiszedjük, 5 centis kockákra vágjuk, és sütőzacskóba tesszük és megsütjük. Ha ez készen van, botmixerrel pürésítjük egy kevés tejszínnel, és a többi tejszínnel utána elkeverjük a keményítőt, óvatosan összeöntjük a húslevessel, a tökpürét és a tejszínes habarást, néhány ág kakukkfüvet teszünk hozzá, és az egészet összeforraljuk. Dúsíthatjuk még pirított héj nélküli tökmaggal is, forrón tálaljuk, ha lehet csészébe. Nagyon elegáns úgy. A fő ételünk pedig, ezt nagyon sokszor készítettem már, és nagyon szereti a családom, a pácolt oldalas sütőtökkel. Ez már előző nap el kell készíteni, a húst be kell pácolni. Hát most 4 személyre mondom az adagot, természetes, hogy akkor többen voltunk, akkor többből készítettem. 1 kiló sertésoldalas, 1 jó nagy fej vöröshagyma, 4 gereszt fokhagyma, 5 evőkanál olaj, 2 evőkanál ketchup, 2 evőkanál mustár, 1 evőkanál paprikakrém. Ezek mind, amit most felsoroltam a húson kívül, ez a pácoláshoz szükséges, és 80 deka, vagy 1 kiló sütőtök, 1 kávéskanál kakukkfű, vagy néhány ág kakukkfű, 1 kávéskanál majoranna, vagy friss majoranna is lehet, bors és alufólia kell hozzá. Előkészítésnél a húst megmossuk, szárazra töröljük, darabokra vágjuk, nyilván a csont mentén. A fokhagymát, a vöröshagymát megtisztítjuk, apróra összevágjuk, vagy összeaprítjuk az aprítógéppel. Én azzal szoktam, mert akkor finomabb és jobban lehet vele dolgozni a önt vagy elkészítésekor. Majd összekeverjük a hagymát 2 evőkanál olajjal, a ketchuppal, mustárral, paprikakrémmel, sóval, borssal, és ebbe a pácba beleforgatjuk az oldalast. Hát mondjuk estétől reggelig álljon így, de minimum egy 5 óra hosszára szükség van, hogy jó megbepácolódjon. Elkészítésénél a sütőt 180 fokra előmelegítjük, a pácolt hús tepsébe tesszük, lefagyjuk alufóliával, és mintegy 45 percig pároljuk. A sütőtököt vékonyan meghámozzuk, kiszedjük a magját, kis hasábokra vágjuk, és gyengén megsózzuk, megszórjuk kakukkfűvel, majorannával. Levesszük a húsról az alufóliát, és a sütőtököt a hús mellé rakjuk, vagy a tetejére, összekeverjük a sült levével, és megcsepegtetjük még 2 evőkanál olajjal, és visszatesszük a sütőbe. És még egy olyan 25-30 percig együtt pirítjuk, majd forrón tálaljuk. Ez azért jó, ez a vendégváráskor is nagyon jó, mert mindent előre el lehet készíteni, és amikor megérkeznek a vendégek, akkor csak a tököt kell hozzátenni, és az alatt elfogyasztják a levest, és már is forrón tudjuk utána tálalni. Én ehhez tökös burgonyapürét készítettem, amihez 1 kiló burgonyát, 1/2 kiló sütőtököt, 5 deka vajat, 1,5 deci tejet, sót és fehér borsot használtam. A burgonyát, a sütőtököt meghámozzuk, kockára vágjuk, először a burgonyát tesszük fel sós vízbe főni, forralás után 10 perc múlva adjuk hozzá a tököt, mert a tök az gyorsabban megfő, mint a burgonya, és hamar megpuhulnak, akkor leszűrjük róla a vizet, összetörjük. Én mindig a krumplipürét az elektromos haberővel szoktam, és akkor tényleg egy olyan habos krumpli lesz. Hozzáadjuk a felforrósított tejet, amiben a vajat is megolvasztottuk, és az egészet kihabosítjuk. Közben szórunk hozzá egy kis fehér borsot is. Ezt a pürét is elkészíthetjük korábban is, akkor egy erős nejlonzacskóba szedjük, és sütőpapírral bélelt tepsibe halmokat nyomunk belőle. A tetejére szórhatunk egy kis sajtot, és az előmelegített sütőbe 10 percig felmelegítjük. Tehát ott az összesen egy 30 perc a töknek a tökös oldalas elkészítésének a végében, meg ezzel 30-35 perc alatt készen van. A tetejére petrezselyen bóbitát vagy piros paprika kockákat tehetünk díszítésképpen. Hát amikor fogyasztottuk, ezelőtt az egyik férfi tag a vendégek közül azt mondta, hogy hát ő már nem kér neki, mert elég volt a tökökből, és amikor mondtam, hogy a tök alatt hús van, akkor felcsillant a szeme, és ő is nagyon jó ízzel fogyasztotta. Hát ugye ehhez a menüsorhoz mindenképpen valamilyen sütőtökös desszertet szerettem volna készíteni, és sütőtökös piskóta tekercset csináltam. A hozzávalók 6 tojás, 6 evőkanál cukor, 6 evőkanál liszt, és 2 evőkanál keményítő, és 10 deka reszelt sütőtök, ezért kellett a keményítő hozzá, hogy ellensúlyozza, és 5 deka vaj. A 6 tojásból vizes piskótát készítünk, ahogy az előzőt is mondtam, és amikor a tojás sárgáját kikeverjük, adunk hozzá 10 deka finomra gyarult és kinyomkodott sütőtököt, és az 5 deka olvasztott vajat. Ezután kerül a 6 evőkanál liszt és a 2 evőkanál étkezési keményítő, és a vízzel felvel tojásfehérjét, hol a lisztes keveréket, hol a tojásfehérjével óvatosan összekeverjük a sárgájához, hozzárakjuk, és akkor sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük, megsütjük. Ahhoz, hogy készen van-e már, tűpróbával ellenőrizzük, hogy nem ragad már a piskótánk, egy nagyobb ív sütőpapírra ráborítjuk, és óvatosan feltekerjük. Hát ezt régen fehér konyharuhát alkalmaztam, de most az utóbbi időben már sütőpapírra rakom, és tökéletes, és nem kell mosni a konyharuhát, külön ugye, mert csak ráragad néha a piskótából. És ha már langyos, akkor kihajtjuk, és megkenjük egy gyümölcs dzsemmel. Én készítettem sütőtökösre barbarás lekvárt is, azt hiszem ezt említettem, mikor a dzsemek készítésénél beszéltem róla, és ezzel megkenjük, feltekerjük, és mivel ezt rebarbaráson is csináltam a sütőtököset, meg levendulával, és egy kis levendulás porcukorral megszórhatjuk a tetejét, és kész. Na, tökös mákos rétes. Ezt nagyon kevesen ismerték, de nekem az összes rétes közül ez a kedvencem az almás mellett. Hát ehhez azt megmondom, hogy én nem tudok rétes tésztát. Tésztát még el tudnám készíteni, de kinyújtani nem tudom. Ahhoz olyan gyakorlat, rutin kell, a mi vidékünkön nem nyújtottak rétest, anyósom egyetlen egyszer készített, de az alatt nem tudtam elsajátítani, mert hát ezt együtt kellett volna csinálni ahhoz, hogy megtanuljam, de hát lehet venni készen rétes lapot is, és én általában HS tésztából szoktam készíteni a réteseket is. Kell hozzá a tölteléknek egy 1/4 kiló darákmák, egy 1/4 kiló reszelt sütőtök, 5 deka vaj, cukor és fahéj. A mákot, a sütőtököt azt összefőzzük a cukorral és a fahéjjal. Máskor, hogyha olyat készítünk, akkor tejjel is szoktuk egy kicsit a mákot megfőzni, de most nem kell tej, mert a sütőtök enged levet, és tulajdonképpen ezáltal megduzzad benne a darákmák is, és így tökéletes lesz ez a krémünk, hogyha rákenjük. A rétes lapokat olvasztott vajjal megkenjük, egymásra helyezzük, megtöltjük a tökös mákos krémmel, és megsütjük. Amikor már kihűl, akkor rizsutosan szeleteljük, meghűntjük porcukorral, és tálcára rendezzük. Hát ehhez a tökös ételekhez én tök jó étvágyat kívánok mindenkinek, és hát legyen sikerük.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották, az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. További szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Takács Mária Clarissa, ferences szegény gondozó nővérrel beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határon innen és túlról.
Széchenyben vagyok, a Betánia idősek otthonában, amit a ferences szegénygondozó nővérek tartanak fenn, és szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál Takács Mária Clarissa nővért. Szeretném, hogyha egy kicsit beavatnál minket a hallgatókat is, hogy tulajdonképpen mit is kell tudni a ferences szegénygondozó nővérekről.
Egy magyar alapítású szerzetes rend vagyunk, melyet 1927-ben Páter Oslai Oswald ferences tartományfőnök atya alapított Eger városában. Nem sokára 100 éves lesz a rendünk. Az egy nagy öröm a számunkra, hogy mi magyar alapítású szerzetes rend vagyunk, úgy, mint a pálosok. Csak hogy mi sokkal később alakultunk. A rendünk alakulásához nagyban közrejátszott Magyarországon a két világháború között létező gazdasági világválság, a sok szegény, a sok koldus, és alapító atyánk nagyon sokat gondolkodott azon, hogyan lehetne felszámolni a koldulást és azt a sok nyomort, ami az akkori Magyarországon egy általános jelenség volt. 17 éven át tanulmányozta különböző szociális ügyeket, szegényügyeket, különböző országokban ezt hogy teszik, és ő dolgozta ki, gondolom imádkozta át inkább, az egri norma rendszerét, melynek a lényege, hogy az egyház, a társadalom és az állam közös összefogásával számolják fel a mély szegénységet, a nyomort, a koldulást, és kidolgozott egy olyan rendszert, amelyben az állam, a társadalom és az egyház közös összefogással segítenek a rászorulókon. Ez a rendszer nagyon szépen működött, ennek a tartópillére és a oszlopa voltak a ferences szegénygondozó nővérek, akik a konkrét szolgálatot végezték, akik kimentek, környezettanulmányt végeztek, ők mentek ki a szegényekhez, feltérképezték a rászorultságukat, és amiben rászorultak, abban segítettek. Ez lehetett például lakhatás, lehetett pénzadomány, élelmiszeradomány, tűzifa, de hogyha valaki már képtelen volt magát ellátni, és a házi gondozás sem segített, akkor szeretett otthonba vitték, ahol ugyancsak a nővérek szolgáltak. A szociális gondoskodás történetében az egri norma, mint egy új és modern gondozási forma jelent meg, aminek az egyik kulcsa az, hogy személyes gondoskodás. Tehát, hogy személyesen odafigyelni a rászoruló szükségletére, és abban segíteni, amiben tényleg ő rászorul. És hogy ez mindenkinek más lehet, illetve az emberi méltóság. Tehát, hogy a mi rendünk lelkiségében, a ferences lelkület mellett, és azon belül, hiszen Szent Ferencnek is nagyon fontos volt, hogy visszaadni az embernek az elveszettnek vélt méltóságot, hiszen azt nem veszítjük el, mert hogy az emberi méltóságunkat az Isten adja, azáltal, hogy az ő képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve. De egy krízis, egy szegénység, egy megalázott állapot, egy kiszolgáltatottság elhalványíthatja bennünk ezt az emberi méltóságot, és ez egy nagyon-nagyon szép hivatás segíteni a másikat, hogy újra fel tudjon ragyogni benne Krisztus képmása, és hogy újra lássa, hogy de jó, hogy élek, hogy én értékes vagyok, és hogy valaki engem szeret. Mert ma nagyon sok ember azért hal meg, mert nincs, aki szeresse. És nincs, aki azt mondja, hogy de jó, hogy vagy, fontos vagy nekem. Azt gondolom, hogy a ferences szegénygondozó nővérek közösségére mindig szükség lesz, és egyre nagyobb szükség lesz. Mert nem csak az anyagi szegénység, az mindig volt, van is lesz, ugye, hogy Jézus mondta, hogy szegények mindig lesznek köztetek. Ez az egyik, de amit látunk a mai társadalmunkban, hogy a lelki inség, a kiszolgáltatottság, a magány, nagyon sok a veszteségek,
nagyon sok embernek nagyon nagy szüksége van a másik emberre, hogy ott lenni mellette. És a mi hivatásunk, hogy az emberek mellé szegődjünk, és elkísérjük őket életük útján, mellettük legyünk. A betegségükben, a szenvedésükben, a krízisükben, az időskori, vagy Alzheimer-es leépülésükben, tehát ahol ő éppen tart az élete útján, a családi krízisében. Szóval, hogy ott lenni mellette testvérként, fogni a kezét, és van, amikor csak ennyit tudunk tenni, hogy ott vagyunk mellette, és fogjuk a kezét, de mellette vagyunk. Hogy segítsünk neki, hogy meglássa az életében Krisztust, vagy egyáltalán csak a szeretetünk által ebből valamit megtapasztaljon.
Itt Magyarországon hány háza van ennek a rendnek?
1990-ben léptem be a rendbe, és akkor még 80 szegény gondozó nővér volt. Most jelenleg Esztergomban, Siófokon és Széchenyben szolgálunk, és Nagyvenyimben, Dunaújváros mellett van még a rendünk fenntartásában egy idősek otthona, ahol sok idős nővérünk élt, és az ott szolgáló civil munkatársaink gondozták őket. Ők most már hazatértek mind a Jóistenhez, de az otthon az a rendünk lelkiségében működik civil munkatársakkal és vezetéssel, de hogy ők is a mi családunkhoz tartoznak. Esztergomban van az anyaházunk. 89-ben indulhatott újra a rendünk. Egy jótevő, Kis Istvánné özvegyasszony jóvoltából, és Varsi Balázs atya jóvoltából, mert ez a Kis Istvánné felajánlotta a házát, mivel a férje elhunyt és gyermeke nem született. Felajánlotta a házát Balázs atyának, hogy itt van egy szép ingatlana, de hogy ő már özvegy, nincs gyermeke, nincs utód. És akkor Balázs atya volt az, aki mondta, hogy szegény gondozó nővérek most készülnek újraindulni, de hát 1990 elején, meg 89 végén még sehol nem volt a szerzetesi ingatlanok visszaadásának az ügy. A sok-sok évre rá kezdődött, amíg feltérképezték, bejegyezték, visszaadták, hát ez egy sok éves procedúra volt, és így ez a Kis Istvánné Margit néni meghallotta ezt a szavát, ezt a mondatát Balázs atyának, és befogadta a házába a nővéreinket, az idős nővéreket, akik ilyen 85 évesen, 75 évesen újra meghallották Isten hívó szavát, és ott hagyták már a nyugdíjas életüket, hogy újraindulhasson a rendünk. És hajnali 5-kor keltek, szigorú napi rendet tartottak, mentek ki a szegényekhez, építkeztek, neveltek bennünket, tehát egy nagyon, nagyon nagy hivatást, küldetést kaptak így idős korukra, és mégis volt bennük tűz, élet, lendület, hogy a rendünk újrainduljon.
Ja, amikor valaki ide be jön hozzátok azzal a szándékkal, hogy megismerje a rendet egyáltalán, vagy érez valamiféle hívást, hogy megismerkedjen ezzel a szerzetes élettel, különösen esetleg nálatok, akkor az úgy szokott kinézni, hogy ugye először eljön novéciának, vannak ugye először fogadalmak, és aztán van egy örök fogadalom nálatok. Hogy néz ki ez a úgymond rendszer?
Igen, hát lépcsőzetes. Amikor én beléptem a rendbe 1990-ben, akkor ez még úgy nézett ki, hogy becsöngettem, és egy ismerősöm volt a rendbe, és úgy jöttem, minthogy jöttem őt meglátogatni, aki még jelölt volt. De igazából azzal a szándékkal jöttem, hogy belépjek a rendbe. És akkor az ebédnél bejelentettem a nővéreknek, hogy hát én szeretnék ide belépni. Életükbe akkor láttak először, és mondták az ebédnél, jól van, Isten hozott, akkor közénk tartozol, és onnantól kezdve én már nem is mentem haza. És hogy így emlékszem, hogy ebéd után, minthogyha 1000 éve ott lennék, elkezdtünk takarítani. Ez ma így elképzelhetetlen, hogy ma valaki így lépjen be a rendbe, hogy becsönget, és hanem hát ma azért van egy hosszabb, és régen is így volt amúgy, tehát hogy a nővérek ezt azért tették 90-ben, mert ők is így voltak szokva. Mert simán volt, hogy valaki otthonról elszökött, nem engedték, kiskorú volt még, hiszen már régebben, 50-es években nem egy nővér volt, aki 14 évesen lépett be, és 16 évesen már fogadalmas nővér volt, önálló munkakörrel dolgozott és szolgált. Tehát, hogy csak az emberi érettség, hogy hol vagyunk most. Mert már úgy jöttek be a rendbe, hogy kenyeret tudtak sütni, főztet, hogy így hihetetlen, de ez így volt. De nem mindenki. De aki már 29 évesen lépett 30-as, 40-es évekbe, az volt a késői hivatás végén. Tehát, hogy így mennyit változott a világ, ezt csak így azért mondom el, hogy ma hogy néz ez ki. Alvernának hívjuk, Alverna kurzusnak. Ez ilyen havonta, 6 hetente van ez a kurzus olyan fiatal lányok számára, akik keresik a hivatásukat bármilyen irányba. És akkor különböző témák vannak, amelyeket átgondolnak, átimádkoznak, és egy kis közösség alakul belőle. Most sok ilyen érdeklődő fiatalunk van. Az Isten tudja, hogy mi lesz belőlük. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy abban segíteni őket, amire ők vágynak, hogy ők megtalálják, hogy nekik mi a hivatásuk. Tehát nem egy lasszozás, hanem egy közös keresése. Abban mellettük állni, hogy megsegíteni őket, hogy igazán megtalálják azt, hogy Isten mire hívja őket, és ők is mire vágynak. Ez egy ilyen beugró, mondjam úgy, vagy egy ilyen előszoba, előszoba, és akkor ezeken a napokon velünk is találkoznak, együtt étkezünk, együtt zsolozsmázunk, lehet minket kérdezni, találkoznak velünk. Tehát ez egy ilyen lehetőség, hogy egyáltalán minket megismerjenek, ember, közelbe kerüljünk egymással. Aztán mindig lehet eljönni hozzánk, bekapcsolódni az életünkbe. Teljesen amit mi teszünk, abban így részt vesznek. Ez egy nagyon jó élmény nekik is, nekünk is, meg hát azoknak is, akiket szolgálunk. Úgyhogy ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy így először így ismerkedni, és akkor látja, hogy érzi magát, szívesen jön vissza. Tehát van egy ilyen előképzés, vagy keresés, egy közös keresés. És hogyha úgy megérik benne egy döntés, hogy ő szeretne így, szoktuk javasolni, hogy keressen lelkivezetőt magának. Minden évben tartunk egy csendes, személyesen kísért lelki gyakorlatot, hivatástisztázó lelki gyakorlatot Szentkutón. Tehát, hogy sok ilyen programunk van, amiben segítjük a fiatalokat megtalálni a hivatásukat. Amikor úgy érzi, hogy igen, ez most már úgy komolyabb, meg úgy, tehát, hogy érzi az Isten hívását, és hoz egy döntést is, és mi is úgy látjuk, akkor megkeresi az általános főnöknőnket, aki most Veronika nővér, elbeszélget vele is, és akkor megbeszélik azt, hogy mikor lépne be, eljött-e ez az idő, illetve hogy mik szükségesek, például egy pszichológiai vizsgálat, testi-lelki egészség, tehát, hogy bizonyos kritériumai vannak annak. Max 35 éves korig teszünk kivitelt pár év még, de már 45 évesen nem is szoktak nagyon jelentkezni, nem is nagyon szoktunk felvenni. Előfordulhat kivétel természetesen, de hogy így vannak ilyen kritériumok a felvételhez, például valamilyen szakképesség, vagy érettségét, vagy valamilyen szakma megléte. Tehát, hogy ugye annak az, hogy valaki életképes, hiszen a mi hivatásunk, ugye elsősorban a jó Istennek élünk, de nagyon sok embert hordozunk, szolgálunk, felelősséget vállalunk másokért, tehát egy egészséges, teherbíró embernek kell, hogy legyünk, mint egy édesanya is, aki ugye a családját hordozza, szolgálja, szereti, dolgozik érte, tehát, hogy ezektől mi nem mentesülünk, sőt, lehet, hogy egy nagyobb családot kapunk. Tehát, hogy nagyon fontos ez, hogy testi-lelki egészséggel jönni, ahhoz, hogy az életet bírjuk. Aztán akkor elkezdődik a jelölt idő, hogyha belépett a rendbe, ennek van egy nagyon szép ilyen liturgiája, befogadó szertartása, mindig egy öröm, mikor érkezik egy jelölt a közösségünkbe, és akkor ő megkezdi a jelölt időt, kap mellé egy jelölt mesternőt, aki bevezeti őt a szerzetesi életnek a rejtelmeibe, az alapjaiba. Például, hogy mit miért teszünk, hogy néz ki a napi rend, mi miért fontos, az imádság, ugye, mint az életünk alapja, hisz elsősorban az imádság emberei vagyunk, mi szerzetesek. Tehát, hogy egy képzés a jelölt idő, amelyben a fiatal már beköltözik a rendünkbe, ő még rendes civil ruhát hord, de rendesen éli a mi életünket. Ugyanakkor az első hónapokban még 3 hónap után hazamehet. Tehát, hogy van egy fokozatosság abban, hogy megszokja ezt az életet, hogy megismerje, tehát, hogy ennek van egy ilyen időt adunk. És a jelölt idő az lehet 1 év, de lehet 2 év, attól függően, hogy látjuk, hogy mennyi időre van szüksége az illető fiatalnak. Tehát ez egy nagyon személyre szabott időszak, és a képzés is nagyon személyre szabott. Hát nagyon különböző tud lenni, hogy ki milyen családból jön, az mennyire távoli attól, ahogy mi élünk, mennyire idegen, mennyi időre van szüksége, hogy megérkezzen a vérszerinti családjából a szerzetes családjához. Mert hogy lehet, hogy belép a rendbe, de azért ez belülről, ez egy folyamat. Ez nem egy nap alatt történik, hanem időt kell adni, hogy testileg, lelkileg megérkezzen a közösségbe. Akkor is, ha nagyon lelkes, akkor is, ha nagyon örömmel jön, azért van ennek egy folyamata. Mert hogy az nagyon fontos, hogy szerzetessé válunk. Tehát ez egy folyamat. És aztán a jelölt idő, ez egy nagyon izgalmas idő, amikor még úgy fogadalommal nem tartozom a közösséghez, még ismerkedek, tehát már nem vagyok a világban, de még a közösségben sem teljesen. Bent élek, persze, de még ismerkedek. Szóval azért ez egy nagyon izgalmas időszak, és egy nagyon fontos időszak, meg nagyon szép, ugye? Tehát az ismerkedés időszaka, ugye egy párkapcsolatban is egy nagyon izgalmas időszak, tehát hogy így hasonlóan a szerzetesi életben is. Hogyha aztán valaki úgy látja, hogy hát ez neki nagyon oké, itthon érzem magam, vannak küzdelmek, de hogy ez így oké, tetszik, szeretem, és ha a rend is így látja, ugye ez nagyon fontos, hogy a közösség is úgy látja, hogy te itt oké vagy, akkor ír egy kérelmet, ugye a fiatal, és kéri a beöltözését. És a beöltözéssel kezdődik a noviciátus ideje, ami már egy zártabb idő, az a szigorú értelemben vett maga szerzetesi képzés, ami egy ilyen lelki gyakorlatos évnek szoktuk hívni, amelyben elsősorban sok imádság van, tanulás, elsősorban egy spirituális jellegű képzés, a fogadalmakra készülünk ebben a nálunk 1 év, aztán a ferences lelkiségben mélyülünk, szentírás, liturgika, szerzetesség történet, ferences lelkiség, aszketika, misztika. Szóval egy nagyon-nagyon izgalmas, nagyon szép év, ahol a szerzetes élet valóját, módját éljük, tanuljuk, készülünk magára a szerzetesi életre. Ez egy zártabb év, amikor nincsenek külső szolgálatok, csak nagyon minimális alkalmanként, hanem elsősorban a szerzetesi közösségben van, természetesen ott van szolgálat, de hogy inkább az imádság és a tanulás határozza meg, mint egy pusztai, így is hívjuk, hogy mint a lelki gyakorlatban, tehát sok csend van, a csendet is tanuljuk. Azért fontos, mert hogy ebben az évben azért feljön, ami a csendben, az Istennel való találkozásban. Szóval ez egy ilyen megtisztulós év is, és hát egy nagyon-nagyon fontos év. A szerzetes életünk alapjait tanuljuk, rakjuk le, és nincs internet, ebbe az egy évben nem megyünk haza, a szülők jöhetnek, a testvérek, de hogy úgy tényleg az Istenre fókuszálunk, és a hivatásunkat mélyítjük. Ezen, ha nem megyünk át, nem válunk szerzetessé. Szóval, hogy ez egy kihagyhatatlan. Van egy próba jellege is ennek az évnek, hogy abban a csendben találkozok a Jóisten után önmagammal is, és pluszba és minuszba. És ezt a minuszt is ugye rá kell nézni, tanulom, elfogadni, hogy mit kezdek a mínuszaimmal, a gyengeség hiányaimmal. A növekedésnek egy nagyon-nagyon jó útja. És akkor a noviciátusban van egy novicmesternő, akit jó Isten meg a közösségem mellém ad, aki kísér ebben az évben. Tehát ez egy intenzív, egy nagyon intenzív év. Hetente van beszélgetés, tanulna. Tehát, hogy ez egy nagyon szép, intenzív év. És akkor, amikor ezt úgy gondolja, hogy ez így oké, és a rend is úgy gondolja, hogy ez így oké, akkor van az első fogadalom, amelyet egy évre tesz le a novícia. És akkor megkezdődik a junior-átus, a növendékév, amikor kap egy junior felelőst, egy növendékfelelőst, a fiatal fogadalmas, aki segíti őt abban, hogy mint fiatal fogadalmas, akkor már kikerülünk az életbe, a szolgálatba, segít tanulni ezt az arányt, az imádság és a szolgálat arányát, segít abban, hogy mindazt, amit a noviciátusban megtanultunk, apró pénzre váltva növekedhessen a szerzetesi életben, a szolgálatban. Hát úgy tudom mondani, hogy az első fogadalom olyan, mint a házasság, mennyegzőre készülünk, és akkor, mint a házasságnak az első évei, ilyenek a juniorátus évei, mikor úgy ismerkedik a különböző szolgálatokkal, és ez egy nagyon szép év. Úgyhogy nagyon izgalmas időszak a szerzetesi képzés, mivel az egyház nagyon bölcs, mivel ez egy nagyon komoly döntés. Ezért van ez a fokozatosság. És az örök fogadalom az belépéstől hát olyan, mit mondjak, 6-9 év. Tehát hogy az egyház időt ad, hogy valaki felkészüljön, rákészüljön, átgondolja, meggondolja. Tehát, hogy igazából, hogy jelölt időben, noviciátusban valaki úgy látja, hogy ez neki mégsem oké. Hát ez itt teljesen normális. Tehát azért van ez az időszak. Ez nem föltétlenül kudarc. Akkor kudarc, ha volt hivatása, de nem tartott ki, vagy elmenekült. De hogy ennek az időszaknak az a lényege, hogy mélyítse az, hogy akkor ez, én meg vagyok hívva erre, hogy mélyítse a motivációit, hogy mi van, tényleg Istenért jöttem? Tényleg vágyom, hogy Istennek éljek?
Kedves hallgatóink! Takács Mária Clarissa, ferences szegénygondozó nővérrel beszélgettünk az elmúlt közel fél órában, mely beszélgetés folytatását egy hét múlva ugyanebben az időpontban hallgathatják meg. További szép napot és jó rádiózást kívánva! Búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott összeállításunkat hétfő hajnalban 0 óra 5 perctől és szombaton 20 óra 35 perctől megismételjük.
Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Szabadítottál, kenyeret bort adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Halleluja, megszabadítottál, kenyeret bort adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Megszabadítottál, kenyeret bort adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Alleluja, megszabadítottál,
megszabadítottál,
kenyeret bort adtál, tested is vére táplál, hűséged éltet. Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Megszabadítottál, halleluja.
Alleluia.